Múlt héten a prológusban mélyedtünk el, nem tudom, hogy mennyi kraft maradt még bennünk a prológus kapcsán. Én tudok még a prológusról beszélni, hogyha van még rá érdeklődés, de inkább menjünk tovább János evangéliumában, mert hogy nagyon fontos és izgalmas részek fognak most következni. A múlt héten is beszéltünk arról, hogy a korai kereszténységnek azért van egy olyan valóságérzékelése, hogy Keresztelő János tanítványi köre is tovább mozog gyakorlatilag a fiatal kereszténységgel párhuzamosan. Vagy akár azt is kimondhatjuk, hogy némileg rivalizálva a kereszténységgel, és egész egyszerűen a helyére kell tenni azt, hogy Keresztelő János ki volt a megváltás története felől. És Jánosnak ez egy nagyon fontos mondani valója. Ha engem kérdeznek a testvérek, én azt gondolom, de ezt igazolni nem tudom, hogy ez azért is fontos Jánosnak, vagy a Jánosi evangélium szerzőjének, mert itt majd látni fogjuk a tanítványok elhívásánál, hogy két tanítványt jelöl meg az evangélium, akik Keresztelő János tanítványi körét hagyják el Jézusért. Az egyiket megnevezi, hogy András, a másikat viszont elhallgatja, nem jelöli meg a nevét. És én azt gondolom, hogy ez a meg nem jelölt tanítvány, ez maga János. És ezért ez neki egy személyes kérdés, hogy a Keresztelő Jánosi munkát azt a helyére tegye, mert ő maga is ebből a tanítványi közegből jön eredendően. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem akkor először is nézzük meg, hogy mit ír az ige, mert az lesz a lényeg. Úgyhogy a Keresztelő Jánosról szóló szakaszt olvasom az első fejezet 19. verse és 34. verse között. Így szól a szakasz. János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te. Ő megvallotta és nem tagadta. Ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor, te vagy Illés? Ő azt mondta, nem az vagyok. A próféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én a kiáltó hang vagyok a pusztában, egyengessétek az Úr útját, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezgették őt. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarú szíját megoldjam. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. No, tehát ez a maga a szakasz. És akkor mik az érdekességek? Azzal indulunk, hogy a Sanhedrin, illetve nem vélelmezhetőleg, hanem konkrétan a jeruzsálemi Sanhedrin, az egy bizottságot küld Keresztelő Jánoshoz, hogy leellenőrizze, hogy hát kiféle vagy, miféle vagy, mi az, amit csinálsz. Ezt egyébként teljesen hivatalosan és jogosan tették. A Jézus korabeli Izraelben a Sanhedrinnek a feladata volt a különböző zsidó felekezeteknek, mozgalmaknak, vallási csoportoknak az ellenőrzése és kontrollálása. A teljes igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy mi nem igazán éljük a hétköznapokban át azt a valóságot, ami az övék volt, Itt a Jézus környéki 2-3 évszázadban hát gyakorlatilag évente bukkant elő valaki, akiről azt hitték, hogy a messiás, vagy akire azt akarták hinni, hogy a messiás. És az, hogy a jeruzsálemi Sanhedrin magához vonja azt a jogot, hogy egész egyszerűen a felfel lángoló pusztai messiás mozgalmakat valamennyire ellenőrizze, azért az emberileg nézve részben jogos, ugyanis ezen messiás mozgalmaknak egy jelentős része volt destruktív. És egész egyszerűen hát keresztelő János munkássága is eljut Jeruzsálemig, legalábbis hír hallatán, hogy van a pusztában a Jordán mellett valaki, aki tanít meg keresztel, akkor nézzük meg, hogy ki ez, mert már saját tanítványi köre van, de nem a jeruzsálemi írásmagyarázók közül kerül ki. Ugye ennek több verziója vagy magyarázata is lehet, hogy keresztelő János miért nem Jeruzsálemből kerül ki. A legegyszerűbb magyarázat azt gondolom, hogy az, és ige szempontjából ez a lényeges, hogy a jeruzsálemi írásmagyarázat rettenetesen megmerevedik, tehát nem ismerné fel igazából a messiást. Megvannak a maguk elvárásai az Istennel kapcsolatban, és nem hajlandóak abból kinézni. Viszont Jánosnál nagyon fontos az, hogy keresztelő János itt tanúságot fog tenni. És valójában itt jön a Jánosi evangéliumnak az egyik kulcsmotívuma, több kulcsmotívuma is van, de talán ez az egyik legjelentősebb. Én ide írtam az első mondatot, a 19. verset, ugye, hogy egy magyartalanul, de szó szerint én lefordítanám görögről magyarra. És ez a tanúságtétele Jánosnak, amikorról küldtek hozzá a zsidók Jeruzsálemből papokat, lévitákat, azért, hogy megkérdezzék őt, te ki vagy. És itt a tanúságtételt szeretném kiemelni. Azért szeretném kiemelni, mert ez a szó, ez valójában nem más, mint a martűria, ami a mártíromságnak a kifejezése, és ezt mi alapvetően a mártír halállal szoktuk összekötni a magyarban, de a martűria eredeti jelentése az, hogy tanúvallomás. Tanúskodok az igazságról, tanúskodok arról, hogy mi az, amiben én hiszek, és alapvetően a mártíroknak a halála az nem egy hőstett, az nem attól lesz valaki mártír, hogy mi őt utána adott esetben bálványozzuk. A mártír halál az azt jelenti, hogy én a halálommal tanúskodok a Krisztus megváltásáról. És a mártírság az akkor mártírság, hogyha a Krisztusra mutat. És a Jánosi evangéliumnak azért ez a fő mondani valója, mert az egész evangélium arra fog rámutatni, hogy a Krisztus megváltásáról tanúságot tegyen. A Bojki János írt egy ma már rettenetesen nehezen beszerezhető, de gyönyörű és szép János evangélium a kommentárt. Ő azt a címet választotta a János evangélium a kommentárjának, hogy az igaz tanúvallomás. És tette mindezt azért, mert az egész Jánosi evangéliumnak valójában ez a fő mondani valója, hogy a Krisztusról tanúskodni. És ennek sok mindenben alárendeli egyébként János a történetet. Értem ezt az alatt, hogy úgy számol be direkt történetekről, hogy ő már értelmezi is azokat. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy átkölt eseményeket, hanem értelmezi azt, hogy ez hogyan mutat a Krisztusra. És mit mond el a Krisztusról. És van egy ilyen áttívelő tanúságtétel láncolat egyébként az evangéliumon, hogy az atyát kijelenti nekünk az Úr Jézus, mert ő az egyetlen, aki hitelesen tud az Istenről beszélni, hiszen az Istent emberfia még nem látta. Csak az, aki ugye onnan szállt alá. És ugye János első fejezetében, a 8. versben azt olvastuk, hogy a logosz, illetve a fiú, az az Isten keblén nyugodott. Ez egy fontos kifejezés lesz majd egyébként Jánosnál, mert ez a kebelen való megnyugvás, ez az ókor ember számára egy ilyen bizalmi bensőséges kapcsolatnak a kifejezése. Tehát az Úr Jézus, mint testélet logosz, az ilyen kebel barátságban, ha a magyar nyelvnek a játékával élhetek most, ilyen nagyon szoros, közeli, bensőséges kapcsolatban van az atyával. Ezért tudja ő hitelesen kijelenteni. De János, a szeretett tanítvány lesz az, aki az utolsó vacsorán pedig az Úr Jézus keblén nyugodott. Tehát ő azért tud hitelesen tanúskodni a Krisztus megváltásáról, mert ő meg az Úr Jézussal lesz ennyire hiteles, bensőséges kapcsolatban. És ez az alaphozzáállás. János evangéliumában is vannak olyan szituációk, amikor ezt a tanúságtevő láncolatot, ezt kibővíti, így például most keresztelő Jánosnak a tanúságtételével. Nagyon izgalmas, hogy ha ránézünk az eredeti görög szövegre, akkor valójában ott nem egészen az van, ami a mi magyar fordításunkban, hogy így tett bizonyságot Jézus. Mert valójában az első fél mondata ennek a történetnek az inkább egy ilyen jegyzőkönyvi bejegyzés. Tehát több mint valószínű, hogy ez egy olyan történet elem, ami az evangélium készülése környékén már valamilyen formában kész volt, és egész egyszerűen ezt a feljegyzett történetet János áttemeli a maga evangéliumába, és kvázi alcímként az első mondatot meghagyja. Tehát az eredeti szövegben itt egy új fejezet kezdődik igazából. Ugye a mi fejezet és versszámozásunk az azért kicsit csalóka, mert ezt majd Alexandriába csinálják meg a Krisztus utáni, nem tudom, harmadik századig bezárólag nagyjából, de lehet, hogy most rossz évszámot mondtam a testvéreknek, tehát ez utólagosan történik. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, kézzel másolják az eredeti tekercseket. És egy kézzel másolt tekercsen nem lehet kézzel úgy másolni, hogy minden tekercs mindig egyforma legyen. És akkor itt még fennáll az a probléma, hogy vannak olyan bibliai könyvek, amik nem férnek rá egy tekercsre, hanem több tekercsre. Na jó, de akkor a kézmásolón függ, hogy melyik tekercsen meddig jut el a bibliai könyv kapcsán, és akkor egész egyszerűen előáll az a helyzet, hogy megvannak nekünk a szentirataink, le vannak másolva sokfelé, de mindenhol máshogyan néznek ki. Következésképpen nem fogunk tudni rájuk keresztbe hivatkozni, csak úgy, hogyha szó szerint idézünk belőle, hogy akkor most Ézsaiástól szeretném elmondani azt, hogy... Vagy ha valahogy valaki nagyon ismeri, akkor tud benne keresni. De mi van azokkal a laikus vagy féllaikus testvérekkel, akik ott vannak a zsinagógában, ott vannak a gyülekezetben, nincs a kezükben a tekercs, lehet, hogy írni-olvasni sem tudnak, nekik is kellene valami támpontot adni pontosan. És emiatt Alexandriában a komplett Bibliát, egyébként ezt még a zsidók kezdik el az Ószövetséggel, darabokra szedik mesterségesen azért, hogy be legyen osztva fejezetre, meg versszámra. A Biblia eredendően nincsen beosztva fejezetre, versszámra, ez egy mesterséges bele szerkesztés a Bibliába, amit azért tartunk meg most már lassan 2000 éve, mert is sokkal kezelhetőbb, sokkal jobban kereshetőbb. Ha én azt mondom, hogy Máté 15-26, az biztos, hogy mindenkinél Máté 15-26 lesz. Lehet, hogy a fordítás miatt lesznek mondjuk narratív különbségek, mondjuk egy Károli Biblia, vagy egy új fordítású Biblia, vagy egy katolikus Szent István társulati kiadású Biblia miatt, vagy Bibliában, de hogy tartalmilag ugyanaz lesz, az biztos. De hogy ezt itt lássuk, hogy itt igazából azok a fejezett beosztások, amiket mi kezelünk, az nem feltétlenül követi le mindig az eredeti szándékot. Tehát itt János megjegyzi, hogy itt kezdődik egy új történet, és hát jönnek számon kérni a zsidók Jánost. Ez a zsidók kérdés, ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, mert az a helyzet, hogy a zsidókkal, hogy mit ért János a zsidók alatt, ott azért néha bajban leszünk János evangéliumában, ugyanis ő négyféleképpen használja a zsidók megélést. Egyrészt használja etnikai kifejezésképpen, amikor a zsidóságról beszél, és mondjuk nem a pogányokról vagy a görögökről. Aztán használja történelmi értelemben, amikor visszautal imittam ott a zsidó történet Krisztusra mutató pontjaira, aztán fogja majd használni úgy a zsidókat, mint akik nem keresztények, tudnélik, nem fogadták el a Krisztust és nem tértek meg, és van az úgy, amikor egész egyszerűen a vallási vezetőket, tehát a Sanhedrin tagjait, meg a farizeusokat így random lezsidózza. Tehát, hogy, és itt most az utóbbi az, ami előttünk van, tehát itt nem az etnikum, hanem itt valójában a jeruzsálemi felső vezetés az, aki küldi a vizsgáló bizottságot keresztelő Jánoshoz. És itt egyből szeretném megjegyezni azt, hogy János evangéliuma valamikor az első század végére éri el azt a formát, amiben mi ma már ismerjük. Egyes kutatók egész konkrétan 90 utára teszik a keletkezésének az idejét, és vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy szerintük ez már átcsúszott a második évszázadba. Tehát ez az egyik legkésőbb keletkezett keresztény iratunk. Krisztus után 70-ben a Sanhedrinnek a befolyása, illetve a farizeus pártnak a Sanhedrinre gyakorolt befolyása megváltozik, egész konkrétan lecsökken, és mivel elpusztul a templom, ezért a jeruzsálemi főpapság gyakorlatilag a hatalmi státuszát elveszíti. És mégis itt úgy számol be János evangéliuma az egész eseményről, ami nem utólagosan összegyűjtve a történetet, a saját politikai tapasztalatait visszavetíti, ez sokszor egyébként jellemző a korban keletkezett iratokra. Tehát, hogyha mondjuk Josephus Flavius nézzük, aki a múltkor feljött, ő nagyon sokszor csinálja azt, hogy olyan történelmi események, amiknek ő nem volt szemtanúja, de be kéne számolni róla, oda a saját politikai tapasztalatát visszavetíti, és egy kicsit emiatt átértelmezi az adott eseményt. Itt viszont az, ahogy megjelenik ez a vizsgálóbizottság, az abszolút korhű és hiteles, következésképpen a beszámoló, az valaki olyantól jön, aki ezt átélte. Nem biztos, hogy ez János, de János valaki olyantól hozzá át a történetet, az evangélium szerzője, aki konkrétan ennél ott volt, mert nagyon hitelesen mutatja be azt, hogy itt jön egy küldöttség, hogy abban vannak farizeusok, akiknek megkülönböztetett szerepe van, hogy a háttérben ott áll a Sanhedrin. Tehát aki ezt a történetet felvázolja a keresztelő János kapcsán, az csak olyan lehetett, aki ezt az eseményt közvetlen közelről áttélte, és nem úgy mesélték neki. Ugyanis Krisztus után, 70 után, amikor ez az evangélium íródik, akkor ezt nem tudta volna leírni valaki olyan, aki nem ismerte azt, hogy hogyan működött Jézus korában a Sanhedrin. Mert hogy közben majdnem 100 év eltelik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Jézus keresztre feszítése kapcsán elfogadjuk, hogy ez Krisztus után 25 és 30 között történik valahogy, akkor ez azt jelenti, hogy amikor János evangéliuma íródik, fogadjuk el a 90-es dátumozást, akkor ott minimum 60 év, az két generációváltás. Itt egy szemtanúnak a beszámolója van rögzítve a Bibliában. És ez azt gondolom, hogy fontos lesz majd nekünk a későbbiekben. Nyilván a zsidók arra kíváncsiak, hogy keresztelő János hogyan definiálja magát, hogy most akkor ő egy vándorprédikátor, egy proféta, egy messiás, mert ennek függvényében fogják majd ők eldönteni, hogy hogyan reagálnak rá. És ellenőrizni kívánják, hogy csúnyán fogalmazva arra kíváncsiak, hogy fog-e ez nekünk még gondot okozni, vagy nem. És emiatt küldenek hozzá egy hivatalos vizsgálóbizottságot. És nagyon izgalmas, hogy keresztelő János, amikor tanúságot tesz, egyből azzal kezdi, hogy ő nem Krisztus, hogy ő nem proféta, ő a kiáltó hang a pusztában. És ez azért nagyon izgalmas, mert itt van nekünk ez az Illés karakterünk, aki egy ilyen, hát a korabeli zsidóságnak a prófétai karakter. Ez azért nagyon izgalmas, mert hogy ha felcsapjuk a Bibliát, akkor Illés próféta könyvét nem fogjuk megtalálni. Illés nem írt prófétai könyvet. A királyok könyvében lehet vele, vagy könyveiben lehet vele találkozni. Az ő tanítványa lesz majd Elizeus, és ugye a királyok második könyvének a második fejezetében azt olvassuk róla, hogy ő nem halt meg, hanem az Isten egy lángoló tüzes harci kocsin felemelte az égbe. Úgyhogy emiatt ki is alakul viszonylag hamar egyébként Biblián belül az a gondolat, hogy Illés azért távozott tüzes szekéren az égben, mert mielőtt a messiás jön, Illésnek vissza kell térnie. És ugye erre Malakiás könyve is ráerősít, a 3.1-ben azt lehet olvasni Malakiásnál, hogy én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyottok, a szövetség követe, akit kívántok, jön már, mondja a seregek ura. Egy kicsit később pedig, az első fejezet 23. versében pedig azt lehet olvasni, én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És a korabeli messiás váradalmak azok egyébként így is épülnek fel. Tehát a Sanhedrin azért is kíváncsi arra, hogy keresztelő János vajon Illése, Mert hogyha ő illés, akkor közel van a messiás. De ugye azt mondja magáról, hogy ő nem illés. Zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy ez egy picit a szinoptikus evangéliumoknak egyébként ellentmond, ahol egyébként Jézus mondja keresztelő Jánosra értelmezve azt, hogy ő azonosítható illés prófétával. De fontos látni, hogy ott, amikor itt Jézus erről beszél, akkor nem személy szerinti azonosításról beszél, hogy keresztelő Jánosban, nem tudom, reinkarnálódott illés, hanem arról beszél, hogy ő azt az illési prófétai feladatot látja el, ami a feladata a keresztelő Jánosnak. Viszont János itt egyből pozíciót vált, és amikor megidézi Ézsaiás prófétát, hogy én a kiáltó hang vagyok a pusztában, engyengessétek az Úr útját, akkor gyakorlatilag ott már a megtérésre hív. És gyakorlatilag egyértelműen elmondja magáról az írás tudóknak, hogy ő nem proféta, legalábbis nem a klasszikus értelemben, nem messiás jelölt, az ő feladata az, hogy rávilágítson arra, hogy itt közel van a messiás. És ő kiáltó hangként definiálja magát, vagyis tanúságot tesz arról, hogy közel van már a Krisztus. És egyébként ami nagyon izgalmas ebben, hogy azáltal, hogy ő ezeket a címeket ellöki magától, azáltal valójában kicsit burkoltan azt is állítja itt az evangélium, hogy nem is keresztelő János személye a fontos, hanem a funkciója. Ezt érdemes egy picit néha magunkban is rögzíteni, azt gondolom, sok szempontból, hogyha a Krisztusról szóló tanúságról beszélgetünk, hogy nem mindig a mi személyünk fontos a saját tanúságtételünkben, hanem a tanúságtétel maga. Mert ez is Krisztusra mutat előre. És akkor itt egy kicsit álljunk meg, mert ugye egyrészt itt van ez az útkészítés, ami az ókorban szokás volt, több fejedelem, király, császár, stb. Amikor diadal menetre ment, akkor hát gyorsan felújították előtte az autópályákat. Ez egyébként szó szerint tényleg azt jelentette, hogy végig zavarták a kijelölt útvonalon a munkásokat, lehet, hogy már évekkel korábban, hogyha tudták, hogy arra fog menni majd egyszer a császár, és egész egyszerűen, hogyha kellett, akkor a semmiből is felépítették az utat, hogy a diadalmenetben véletlenül se rondítson bele semmi. Ha kellett, akkor elbontottak sziklákat, átfúrtak alagutakat. Tehát igazából az a lényeg, hogy amikor a királyi menet arra ment, akkor ne legyen semmi akadálya a királyi menetnek. És ugye erre hivatkozik Ézsaiás is, hogy valahogy is kellene akkor az Isten megígért messiás előtt is készíteni az utat. Én azt gondolom, hogy azért ennek nekünk nyilván a lelki oldalát kell nézni, hogy a saját életünkben van-e valami olyan akadék, ami meggátolja azt, hogy a Krisztus megérkezzen hozzánk. És ez szerintem egy ilyen fontos része ennek az evangéliumnak, mert itt nem csak azt fogjuk majd látni János evangéliumában, hogy az Isten hív, hanem itt arról is fog majd János nagyon sokat beszélni, és akkor a másik kulcs motívuma az evangéliumnak az pedig az, hogy követés. Tehát, hogy a Krisztust követni kell, de ahhoz, hogy a Krisztust követni tudjam, ahhoz előtte be kell tudnom fogadni. És annak lehetnek akadályai, és nagyon nehéz kimondani, de sok esetben én vagyok az akadálya. Meg bennem vannak dolgok. És akkor tegyük egy kicsit helyére ezt a keresztelő dolgot, mert amikor én azt mondom magyarul, hogy keresztelő, akkor szerintem 90%-ban az ugrik be az embereknek a fejébe, hogy állunk a keresztelőkútnál, és leöntjük a gyerek fejét. De jelentem alásan, hogy a keresztség az a szentségnek a neve. Jobb lenne az a fordítás, hogy bemerítés, és egyébként vannak olyan bibliai fordítások, amik a keresztelő Jánosnak a nevét így is fordítják, hogy bemerítő János. Oda kerestem gyorsan az interneten egy kisebb képet, ő nagyjából így keresztelt, hogy bemászott a Jordánba a bűnbánatot gyakorolni kívánó zsidókkal, és lenyomta őket a víz alá, lemerítette őket a víz alá. Na most a mi keresztelési szokásunk az ettől eltér, több okból tér el. Egyrészt keresztelő János bemerítése egy bűnbánati rítus volt. Tehát akinek valami elszámolni valója volt az Úristennel, és úgy érezte, hogy valami bűn nyomja a lelkét, akkor nem csak az volt a lehetőség, hogy akkor felkullogott Jeruzsálembe, és bemutatta a jóvátételi áldozatot a Sanhedrin segítségével, hanem ott volt az az opció, hogy kiment a Jordán a környékére keresztelő Jánoshoz, és akkor János egy bűnbánati liturgia keretein belül merítette be az embereket. Kicsit túlzó az a megjelenítése szerintem a jelenetnek, amikor ezrek állnak a Jordánon, és akkor a Jordán mellett, és János meg, mint a gép így merítgeti az embereket bele. Tehát vannak ilyen festmények is, de azért mondom, hogy túlzó, mert amennyit tudunk erről a keresztelő jánosi bemerítésről, de ehhez imádságok tartoztak. Személyes imádságok tartoztak. Tehát ez tényleg egy bűnbánati történet volt. Ha most 100 embert kell bemeríteni egy nap, akkor azok az imádságok elhadarva lesznek, nem megélve. És az pont ellene megy annak, ami a keresztelő jánosi mondat, hogy készítsétek az Úrnak az útját. Térünk még ezen kívül el, vagy mi az, amiben még ezen kívül eltérünk? Nem csak a bemerítésben térünk el, hanem abban is eltérünk, hogy mi már nem bűnbánati rítusként éljük meg a keresztséget, hanem bűnbocsánati szentségként. És ez egy nagy különbségtétel. Mert hogy a keresztelő féle bemerítést, azt lehet, hogy többször is felvette valaki, a keresztséget nem szoktuk kiszolgáltatni többször, csak egyszer, mert az a Krisztus áldozatával van összefüggésben. És akkor miért alakul ki ez a homlok meghintéses történet? Hát a bemerítés az eredeti forma. Tehát az a helyzet, hogy a hosszú évtizedeken keresztül bemerítenek a keresztények is, a Krisztus elrendelte keresztség kapcsán is. Aztán, ahogy terjed a kereszténység, úgy szorul ez háttérbe. Két dolog jön közbe be, az egyik a gyermekkeresztség, aminek nincsenek konkrét biblikus forrásai, de mégis vannak biblikus forrásai. Miért mondom ezt? Azért mondom azt, mert hogyha végigolvastuk az Újszövetséget, akkor konkrétan gyermekkeresztelésről nem fogunk olvasni. Viszont számtalan olyan helyzet van, amikor azt írja a Szentíró, hogy és megkeresztelkedett háza népével. Na most a háza népe az archaikus görögben az magában foglalja a háznál szolgálókat, a ház még nem felnőtt korú, tehát gyermek tagjait, újszülötteit, az ott élő családtagokat, mindenkit, aki ahhoz a házhoz valamilyen formán kötődik, tehát Korintusban, ahol már lesznek rabszolgatartók, ott a rabszolgákat is. És amikor azt olvassuk, hogy háza népével, akkor ott hát nyilván, ahol vannak család, tagok és gyerekek, és ők is megkeresztelkednek, akkor ezek szerint van gyerekkeresztség is. De dedikáltan nem fogjuk megtalálni. Iréneusz, ha jól néztem a kis jegyzeteimet, de derekasan bevallom, hogy most azért a mai bibliórára készülvén a komplett egyháztörténet szigorlati anyagot nem néztem át újra. Iréneusz az első, aki ír a gyermekkeresztségről, és ő úgy említi ezt már meg, hogy szerinte ez azért fontos, mert Jézus a gyermekekért is meghalt, és Origenész lesz az, aki meg azt mondja, hogy ez egy apostoli szokás, úgyhogy gyakoroljuk. A következő forrásunk a keresztelkedés átalakulásával kapcsolatban a Didaché lesz, ami olyan, hát a századforduló környékén egyébként János evangéliumával nagyjából egyidős, és az apostoli tanításnak az értelmezését valamennyire rögzíti. És a Didaché ír arról, hogy ha lehet, akkor folyóvízben kereszteljünk bemerítéssel. Ha ez nem megoldható, mert nincs a környéken folyó, akkor használhatunk bármilyen vizet a bemerítéshez, de legyen bemerítve a delikvens. Ha viszont ez sem megoldható, akkor háromszor öntsük le a fejét vízzel. És innentől kezdve az európai kereszténységbe elkezd egész egyszerűen praktikusság okán terjedni ez a háromszori meghintés. Szeretném jelezni, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalosan vegyes használatú üzemmódban van. Ugye vannak olyan történelmi felekezetek, akik azt mondják, hogy innentől kezdve csak a háromszori meghintés él. Vannak olyan kisebb, főleg neoprotestáns felekezetek, mint a baptisták, akik elutasítják a háromszori meghintést, és azt mondják, hogy felnőttkori bemerítkezés. Az evangélikus tanítás hivatalos álláspontja az az, hogy a keresztség bármikor történhet, kisgyerekként, felnőttként, bármikor, és ha van rá lehetőség, akkor lehet élővízben, folyóba merítve keresztelni a hittestvért, de hát nyilván a templomokban általában nem folyik a Jordán, úgyhogy ott viszont felszoktuk állítani a keresztelő kutat, de hivatalosan egyébként semmi akadálya nincs a bemerítéses keresztségnek. Egyébként igen, tehát nyugatra építenek egy-két helyen ilyet. Nálunk is felmerültek egyébként az újabb templomok tervezésénél, hogy ezt talán lehetne szempontként beépíteni mondjuk egy újabb templom megépítésénél. Én nem tudok arról, hogy végül ilyen templom épült-e, de ez nem jelenti azt, hogy nem épült, zárója bejegyzem meg. És akkor még egy dolgot hadd mondjak el, nekem lovászpatonán közvetlen elődöm volt a Czöndör Pista, aki korábban pedig a Balatonon volt lelkész, és amikor Fonyódon volt Szél Rózsa, akkor a Pista akkor született gyermekét a Balatonban keresztelték. Igen. Nyáron, Balatonban. Igen. Itt a tanulómedencében? Egyik sincs kizárva. A valójában a keresztelkedésnek teológiai szempontból két kritériuma van. Az egyik, hogy az Atyafiú Szentlélek nevében történjen, a másik pedig az, hogy hangozzék el a szerzési ige ezzel kapcsolatban, mert az üdvösség ígérete tartozik hozzá. Na most igazából, hogyha ezt nézem, akkor valójában a liturgiában két fontos pillanat van. Az egyik az, hogy az Atyafiú Szentlélek nevében öntjük vagy merítjük a gyermeket, illetve a megkeresztelendőt. A másik meg az, hogy elhangzik a krisztusi elrendelés. Minden mást a liturgiában valójában szabad változtatni. Az, hogy mondjuk mennyire éljük meg a liturgiai változásainkat örömmel, az már egy másik kérdés, mert egyébként az ember meg szereti a megszokást. De ezt azért fontosnak tartottam tisztázni, hogyha esetleg valahol a testvérek bemerítéssel találkoznak, akkor nem kell megijedni, akkor sem, hogyha nem a mi felekezetünk csinálja, mert a keresztségről viszont egyértelmű a történelmi felekezetek között, hogy ezt mindenki kölcsönösen elfogadja. Tehát, hogyha mondjuk baptista gyülekezetben valaki bemerítkezik, és utána mégis az evangélikus gyülekezetben köt ki valamiért, akkor az ő keresztelkedését mi nem vitatjuk el. Ez már egy másik probléma, de a baptistákat én nem is jelezném itt, vagy nem tartanám itt történelmi egyháznak, ők vagy nem feltétlenül emlegetném őket így, ők inkább egy ilyen neoprotestáns irányzat, mert a teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy ezek a baptisták nem az anabaptisták, akik ellen egyébként Luther is kikelt, közben lefolyt egy-két dolog a Dunán, ők részben elhaltak, kihaltak, aztán megjelentek újra. Van a baptista teológiával egyébként szerintem nekünk sok konfliktusunk, vagy kell, hogy legyen sok konfliktusunk. Annyit a baptisták védelmében viszont hadd mondjak el, hogy a Szentlélek, hál' Istennek, nem a mi teológiai nézőpontunk szerint működik.
Is változás van. Az erdélyi baptisták is máshogy vélekednek erről a tényről, a keresztelésről.
Hát ők sem egységesek.
És a katolikus keresztséget elfogadja az evangélikus egyház?
Igen, de hivatalosan a katolikus is elfogadja az evangélikust. Tehát, hogy az evangélikus református katolikus között van egy hivatalos átjárhatóság. Első áldozás konfirmáció már nem, de a keresztség az vitán felül áll. Lehet, nem tudom. El tudom fogadni. De a fogalom létezik, de nem biblikus. Ugyanis a következő, igen, tehát felekezetet válthatsz. De megkeresztelve az Atyafiú Szentlélek nevében, vagy átkeresztelkedésről biblikusan akkor lehetne beszélni, hogyha lenne másik Isten, akinek a vallására te megkeresztelkednél, de hát mi nem beszélünk másik Istenről. Hát az, hogy mi most 500 éve, vagy hogyha az 1054-es szakadást nézem Origónak, akkor majdnem 1000 éve civakodunk azon, hogy mit hogyan értelmezünk a Bibliából, az a mi szegénységi bizonyítványunk. Jelentem alásan, biblikusan kereszténységről lehet beszélni. És az, igen, így van. És füleljenek a testvérek a következő keresztelőnél, mert amikor rákérdezünk arra, hogy akarjátok-e, hogy megkereszteljük, igen, akkor a következő kérdés az, hogy vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház és gyülekezetünk segítségével gondoskodtok-e gyermekhívő keresztényé neveléséről, nem evangélikussá neveléséről. Az, hogy mi az evangélikus felekezethez tartozunk, az egy teljesen másodlagos történet. Az evangélikus felfogás az, hogy elsődlegesen keresztény vagyok, másodlagosan vagyok evangélikus, és ennek nyilván történelmi okai vannak, meg biblia értelmezési okai vannak, meg hagyomány értelmezési okai vannak, meg nem értünk egyet ezen azon amazon, de én kimerem jelenteni, szerintem egy kérdés az, ami a mi üdvösségünket eldönti, az, hogy van-e Krisztusunk, vagy nincs Krisztusunk, és nem lesz külön mennyország, vagy pokol. Tehát, hogy az minden máson, meg a teológusok tudnak egymás között civakodni, hogyha akarnak, de azt gondolom, hogy ezen az Úristen nagyon régóta jót röhög, ha van humora. Mert általában egyébként csak egy zárójeles megjegyzést hadd tegyek ide. Hatalmas nagy ökumenikus örömhír volt az, amikor nagy nehezen az evangélikus egyház meg a katolikus egyház aláírta a közös nyilatkozatot a megigazulásról. És most nem tudom a dátumot, hogy ez mikor történt. 20. század végi esemény valamikor az 1980-as, 90-es években, már nem emlékszem. De marha izgalmas volt, amikor mi ezt fiatal teológus hallgatóként el kellett, hogy olvassuk. Azok után, hogy ugye megtanultuk, hogy miben nem értünk egyet a középkori katolikus teológiával, hogy akkor a katolikus teológia milyen irányba fejlődött 1517 után tovább, hogy mi milyen irányba mentünk, mit tudom én. És akkor a kezünkbe adták a közös nyilatkozatot, hogy ez az ökumené záloga, és hogy mennyire üdítő egy íromány. Nem tudom, 50-60-70 oldal, nem egy hosszú történet egyébként, egy vékonyabb kis kötet. És akkor olvassuk, és gyakorlatilag az van közel, nem tudom én, 100 oldalon leírva, hogy valójában most ki kell mondanunk azt a tényt, hogy azon vesztünk össze, hogy ugyanazt értjük különböző dolgok alatt, csak más szót használunk rá. Tehát a közös nyilatkozat az valójában erről szól. És akkor ezt én egyszer megkérdeztem a Szentpéteri Pétertől, hogy ebben mi az eredmény, és akkor aki ugye a vallástudomány professzorunk volt, hát el kellett volna olvasni 1517-ben, meg utána 21-ben, meg szóba kellett volna állni egymással, és akkor ha megtanuljuk egymás szókincsét, akkor előbb-utóbb rájövünk arra, hogy ugyanarról beszélünk, csak más kifejezésekkel. Hát tudom, van egy vasmegyei feleségem, tehát hogy minden további nélkül értem én, ha vasmegyeiül szólal meg. Én be tudom hozni a bakonyi svábot a történetbe, tehát hogy nem gond. És akkor közölte a Szentpéteri Péter, hogy ő nem érti, hogy én ezt miért kérdezem meg, mert hát nézzük meg az egyház történetet, hogy ez mekkora előrelépés. És akkor mondtam, hogy én nem egyház történeti szempontból mondom, hogy ez nem előrelépés, hanem hit szempontjából mondom, hogy szerintem halál szégyen, hogy 450 év kellett ahhoz, hogy eddig eljussunk. 99%-ban ma ugyanazt tanítjuk a katolikusokkal. Legyen 95. 95%-ban ugyanazt tanítjuk a katolikusokkal, 5%-on veszekszünk néha, vagy inkább nem beszélünk róla. Én el tudok lenni azzal, hogyha nem beszélünk róla, mert akkor nem veszekszünk. Tehát, hogy, és akkor tudunk figyelni a Krisztusra. Na de menjünk tovább a keresztelkedéssel. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez bűnbocsánati szentség a kereszténységen belül, ugyanis a mi alaptételünk az, hogy minden ember az újszülött, kedves arcú, cukimuki, csecsemő is bűnös. Mert a bűn az nem erkölcsi kategória, mint ahogy azt már sokszor mondottam volt, hanem állapot, az Istentől való elszakadásnak az állapota, és ezen az Isten változtat, vagy ő tud változtatni egyedül. És onnantól kezdve, hogy mi azt mondjuk, hogy bűnbocsánati szentség, onnantól kezdve azt mondjuk, hogy onnantól kezdve, hogy valaki meg van keresztelve, neki az életére vonatkozik a Krisztus megváltása. Az, hogy utána ez a megváltás mennyire érik be az életébe, hogy ezt ő mennyire fogja komolyan venni, mennyi időt fog ráfordítani, mennyire lesz a mindennapjainak a része, ez főleg egy gyermek keresztelkedésnél egy nyitott kérdés, de a gyermek előtt még ott áll az egész idő, vagy az egész élet. Felnőtt keresztelkedésnél én nekem meg az a tapasztalatom, hogyha tényleg komoly elszánás van a keresztelkedni akarás mellett, akkor meg nem kérdés, hogy ez utána komolyan lesz véve. Van, aki alibiból szeretne egyébként megkeresztelkedni felnőttként is, tehát van erre példa, de azt gondolom, hogy ott, ahol komoly elszánásból jönnek a keresztülők úthoz a testvérek, ott utána látjuk azt, hogy az ő életükben ez meg is marad. És akkor nagyon izgalmas az, hogy keresztelő János, amikor itt vitatkozik a farizeusokkal, akkor ugye, vagy beszélget velük, akkor ugye azt is megjegyzi, hogy de közöttetek áll, akit ti nem ismertek. És itt ez a fél mondat, ez azért nagyon fontos itt a keresztelői történetben, mert hogy itt gyakorlatilag János utal arra, hogy hát ide jöttetek megkérdezni, hogy én ki vagyok. Azért, mert magatoktól nem ismeritek fel azt sem, hogy én ki vagyok. Akkor hogy fogjátok felismerni azt a Krisztust, aki egyébként rejtve végzi a munkáját közöttetek? Közöttetek áll, akit ti nem ismertek. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy lehet, hogy Jézus már kinn áll a parton, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy itt mozog Izraelben közöttünk a megváltó, és ti azzal vagytok elfoglalva, hogy ez a teveszőrös sáskaevő valaki a Jordán parton, ez be fog-e zavarni a Sanhedrin politikai életébe, vagy nem? Hát akkor hogyan akarjátok ti felismerni a megváltót? Nincs Isten kapcsolatotok. Megfelelő Isten kapcsolatotok. És akkor ez a rangi rejtve közlekedő Krisztus, ez egyébként fontos. Az Ószövetségnek is megvan az a mondani valója, meg az Újszövetségnek is, hogy a messiás, tehát az Úr Jézus nagyon sokáig messiási cím nélkül mozog az emberek között. Itt Máté evangéliumára egy picit gondoljunk végig, amit már elég alaposan végigvettünk egyszer. Máté evangéliumában visszatérő fogalom az úgynevezett messiási titok. Tehát amikor Jézus csinál valami csodát, gyógyít, és akkor utána elmondja a meggyógyítottnak, hogy senkinek nem mondhatod el, hogy mi történt. Mert hogy még nincs itt az ideje annak, hogy a messiás felfedje magát. És rangrejtve közlekedik addig az emberek között, amíg az Úr Jézus, vagy az Úristen úgy nem dönt, hogy eljön a megváltásnak a pillanata. És akkor ehhez még hozzátartozik az is, hogy egyébként ebben a félmondatban, hogy nem ismeritek fel, pedig közöttetek áll, ebben az is benne van, hogy de jó, hogy hozzám jöttetek ide, és nem hozzá, mert akkor most vele lennétek elfoglalva, de hát hál' Istennek úgyse fogjátok őt felismerni. És egyébként ez innentől kezdve végig fog vonulni János evangéliumán, de ha őszinte akarok lenni, mind a négy evangéliumon, hogy a farizeusok lesznek azok, akik állandóan vitatkoznak Jézussal. Én szeretném megint megjegyezni zárójelben, hogy ők legalább vitatkoznak Jézussal, mert nem értik. Nem értik, és egész egyszerűen megbotránkoztató számukra az, ahogy ő az Ószövetséget értelmezi, ahogy az emberekhez viszonyul, ahogy az Istent közéjük hozza, mert a farizeus értelmezésbe ez az Isten kép, ez a messiási felfogás nem fér bele. És az az egészben a faramuci, hogy a farizeusok valójában a jó Isten ügyvédjét játsszák, és nem ismerik fel a jó Istent. Tehát ez szerintem mindenkor figyelmeztetés számunkra is. Könnyű a farizeusokat elítélni, de valójában nagyon könnyű farizeussá válni. És akkor utána, hogy megvagyunk a farizeusokkal való vitával, jön a ugrunk egy napot a történetben, megjelenik Jézus is, Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Ez egyrészt, ugye a múlt héten a prológusnál már mondottam volt, hogy Jánosnak nagyon fontos lesz az, hogy a keresztre feszítés az Nisszán 14, tehát a Páska bárány levágásának a napja. Ez az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, ez az evangélikus liturgiából már kikopott, a katolikus, római katolikus liturgiában még lehet vele találkozni. Vagy hát az úrvacsorai liturgiában nálunk is benne van, de nem annyira karakteresen. Itt János gyakorlatilag két tradíciót értelmez egyszerre Jézusra. Az egyik a Páska báránynak a története, ami az Egyiptomból való menekülés. A Páska bárány vére jelezte azt, hogy Egyiptomban vagy hol laknak a zsidók, és ott az Isten nem sújtott le az elsőszülöttekre, mindenhol máshol igen. Tehát a Páska bárány vére volt az, idézőjelbe, ami szabadította a zsidókat az egyiptomi fogságból. Ez az egyik tradíció, amit János egyből Jézusra értelmez. A másik pedig egy hihetetlenül vitagazdag tradíció Mózes harmadik könyvéből, ez a Jom Kipurnak, a jóvátételi áldozatnak a tradíciója, amit ugye 7 évente kell legalábbis emlékeim szerint elvégezni, de most újra kellett volna olvasnom egy az egybe az egész Levitikuszt, és ezt nem tettem meg, derekasan bevallom. Azt viszont tudom, hogy a 16. fejezetben van szó a két bikának az feláldozásáról. Az egyik bikát ugye helyettes áldozatként levágják, a nép bűneiért, a másik bikának, meg a szarva fölött megvallja a főpap, illetve hát a Levitikusban még Áron a nép bűneit, és ezt követően ezt a bikát ki kell küldeni a pusztába Azazélnak. És ez az Azazél, ez eléggé megkeveri a szálakat, az a helyzet, mert hogyha arról van szó, hogy a bűnöket el kell távolítani Izraeltől, akkor mit keres itt egy démonikus figura, aki egyébként csak az Ószövetségben van ezen az egy ponton megemlítve. Ki ez az Azazél? És akkor itt a nagy sátán rajongók, azok elmerülhetnek abban, hogy az Isten nem is mindenható, mert még a sátánt is etetni kell a pusztában. Van ennek a történetnek egy ilyen értelmezése. A probléma az, hogy jó eséllyel ez az Azazél szó, ez nem biztos, hogy személynév. Ez jelentheti a régi héberben azt, hogy eltávolítás. És a bika, amit kivisznek a pusztába, hogy ott aztán a sorsára hagyjanak, de a feje fölött ugye meg vannak gyónva, úgymond a nép bűnei, neki az a kultikus feladata, hogy magára vegye a nép bűneit, és elvigye a néptől. És ez egy ilyen rítus. Aztán ki van szolgáltatva a pusztába. A puszta a zsidóknak az mindig az istentelenségnek a helye. Vagy legalábbis a legtöbbször az istentelenségnek a helye. Tehát a kísértés történetnél az, hogy Jézus kimegy a pusztába, az önmagában véve annak a jele, hogy ő elhagyja úgymond Izraelt, kimegy az istentelenségbe, hogy ott szembenézzen annak a kísértésével, annak a félelmével, annak a mélységével, hogy mit jelent az Isten nélkül létezni. És amikor a pusztába küld ki valamit az ószövetségi zsidóság, akkor gyakorlatilag az Isten telenségbe küldi ki. Ettől függetlenül létezik az Azazél név, személynévként való értelmezése, és nagyon komolyan kutatják azt, hogy ezt mennyire lehet egy pusztai démonnak tekinteni, vagy mennyire nem lehet pusztai démonnak tekinteni. Nekem továbbra is az a nagy problémaköröm a mindenféle démon, meg sátán, meg ördög megszemélyesítésével, hogy ezek a megszemélyesített történetek többnyire pseudoepigráf, tehát nem kanonikus irodalmakból jönnek. A Lucifer történet nincsen benne a Bibliában. A pseudoepigráf könyvek nem kerültek bele a Bibliába, és a másik komoly problémám pedig az, hogyha én elkezdem személyként, hatalomként kezelni a sátánt, akkor két csapdába könnyű beleesni. Az egyik az az, hogy találok egy hibást a bűneimért, akit lehet hibáztatni, következésképpen nem én voltam. Jelentem alásan, ez így nincsen rendben, mert a bűn az engem választ el az Istentől. Baromi jó lenne egy bűnbak, akinek így a nyakába rakhatom az egészet, de valójában az az örömhírem, hogy ez a bűnbak az Úr Jézus lesz személyesen, aki ezt önként vállalja. A másik csapda, amiben beleeshetünk, az pedig az, hogy elvisszük a hitünket meg a kereszténységünket a dualizmus irányába, ami azt jelenti, hogy az Istennel szembeállítom a gonoszt, megszemélyisítve, és úgy fogom fel az egész történetet, mint jó és rossz küzdelmét a fejem fölött. Ez azért nem biblikus, mert Luthert idézném, az ördög is Isten ördöge. Tehát nincs olyan, ami az Istennel egyenértékű, nincs olyan, ami az Istennel egyenhatalmú. Ha van is bármilyen látszathatalma, ha van is nálam nagyobb ereje, az nem jelenti azt, hogy ő bármilyen módon egyáltalán az Isten nyomába érhetne. Nincs kettős istenség. Ettől függetlenül könnyen lehet, hogy tévedek, és továbbra is azt mondom, hogy az Isten szent lelke óvja meg a gyülekezetet a lelkész tévedésétől. De én ezt egyébként fontosnak tartom, mert az én személyes hittapasztalatom az az, hogy nekünk nem a sátánt, vagy az ördögöt, vagy azazélt, vagy bárkit kell okolni a bűneinkért, hanem az a küzdelem, hogy megtanuljak a bűneimmel megállni az Isten előtt, és tőle fogadjam el a bűnbocsánatot. Most ez egy hosszú zárójel lett. De visszatérve a Jom Kipurhoz, ezt a helyettes áldozati szolgálatot is János egyből ráértelmezi Jézusra, és akkor itt már előre is szaladhatunk egy picit a történetben, mert ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, ez nyilván majd a kereszt áldozatban lesz egyértelmű, ahol a világ bűneit viszi fel a keresztre Krisztus helyettünk, mint helyettes áldozat. Ez nagyon fontos, hogy a mi bűneink helyett, a bűneink miatt helyettünk hal meg. És ebben az Isten báránya értelmezésben egyébként az Ebed-Jakve himnuszok is benne vannak, amivel futólag már foglalkoztunk Ézsaiással. Ugye ott említi Ézsaiás többször, hogy mint a bárány, akit a vágóhídra visznek, nem lármáz. Ezt majd János evangéliuma nagyon erőteljesen Jézusra fogja értelmezni. És akkor János még azt is elmondja Jézusról, hogy ő előbb volt, mint én. Ugye, hogy utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert ő előbb volt, mint én. A prológusnál a múlt héten emlékeim szerint már nem tértünk ki a preexisztenciára. Ez a Jánosnak megint egy kulcs fogalma. A preexisztencia az hát ilyen nagyon furcsán lefordítva magyarra azt jelenti, hogy létezést megelőző létezés. És ez gyakorlatilag azt jelenti, amit ugye majd mondjuk az ábrahámi történetnél is olvasunk Jézustól, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Vagy ami a prológusban volt, hogy kezdetben volt az ige, és akkor az úgy megy végig. Tehát, hogy János pontosan tudja, hogy a történelemnek egy pillanatában belép ebbe az egész szolgálatba, amit az Isten rábíz, de őt az Isten megteremtette. Viszont az, aki ő után nagyon messiás, az személyesen az Istenből jön, az előbb volt, mint ő. Az, hogy nem találkoztunk vele az Ószövetségben, az egy dolog. De hogy ő az Isten, és ő előbb volt. És ez a preexisztencia, ez János evangéliumában többször vissza fog köszönni. És akkor a másik, amiben eltér még a szinoptikus beszámolótól keresztelő Jánosnak a története itt, vagy hát Jézus megkeresztelkedésének a története itt, az, hogy ugye a szinoptikusoknál úgy van az egész jelenet feldolgozva, hogy Jézus megkeresztelkedik keresztelő János szolgálatával, és akkor valahol mindenki látja a galambot leszállni a mennyből és hangot hallani, valahol csak egy szűk kör, de hogy itt János mondja el, hogy én láttam a galambot leszállni rá. Ez valószínűleg azért kerül így feldolgozásra az evangéliumban, mert nagyon erősíteni kell Jánosnak úgy a pozícióját, hogy ő nem megváltó, hanem ő az, akinek az a feladat, hogy a megváltóra rámutasson. És akkor itt lehetnek eltérések. Most viszont egy picit megállok, mert hát ha van hozzászólni való.